Istenünk, szeretném megköszönni neked háladásul ezt a mai napot, amikor együtt lehetünk a te nevedben, és neked szentelhettük ezt az időt. Köszönjük, Urunk, hogy vártál itt bennünket azért, hogy megajándékozhass igéddel, megajándékozhass a közösség áldásával és örömeivel. Köszönjük, Urunk, az elmúlt órát is, amelyben azokról a testvérekről emlékezhettünk meg, ahol sokkal kisebb, sokkal szerényebb körülmények között és módon tudnak együtt lenni hétről hétre, ahol talán az egymás hite által való épülés, az ige mellett való beszélgetés sokkal gyakoribb, mint az ige hirdetése a te elhívott és kiválasztott szolgáid által. Köszönjük, Urunk, hogy mégis gondot viselsz róluk, velük vagy, és ugyanúgy vezeted és támogatod őket, mint a nagyokat. Urunk, szeretnénk erre a mai délőtre is hívni és kérni a te szent lelkedet. Kérünk arra, Atyánk, hogy az emberi szón túl te légy az, aki lelked által megvilágosítod, és egészen személyessé tudod tenni a te igédnek üzenetét és tanítását. Kérünk, Atyánk, hogy áld meg így figyelmünket, áld meg hitünket, hadd legyen növekedése annak a te kegyelmed által. Amen. Foglaljuk el, testvérek, helyeinket. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, örülök ennek a nagyon szép létszámnak itt a nyár közepén, amikor együtt lehetünk ezen az istentiszteleti alkalmon, és kívánom azt, hogy Isten áldja meg a mi életünket, figyelmünket ezen a mai délelőttön is, hogy az ő igéje meg tudjon bennünket szólítani. Kedves és kedves gyülekezet, vegyük elő Bibliánkat, és az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezetéből a 22. verstől a 28. versig szeretném olvasni Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezetéből, tehát a 22. verstől a 28. versig fönnállva kövessük figyelemmel Isten igéjét. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkot a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint ha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Eddig az ige, imádkozzunk. Mennyei Atyán, kérünk téged, hogy a te felolvasott igéd hadd munkálkodjék, hadd gyümölcsözzék a mi életünkben, és kérünk, Atyánk, hogy az ige üzenete, amely most mi hozzánk szólt, tanítson bennünket, formáljon bennünket, és legyen alkalmassá a veled való járásra és a neked való szolgálatra. Amen. Foglaljuk testvérek helyeinket, és a megkezdett énekünknek énekeljük tovább a 3. és 4. verseit. Tehát a 28. énekünk 3. és 4. versét énekeljük az ige hirdetésére készülve. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Pál apostolnak az Aténben való tartózkodásának egy nagyon jellemző és nagyon ismert történését olvastam föl a Bibliában, ami a vezérfonal szerint kijelölt délutáni ige lesz ezen a mai napon számunkra. És arra gondoltam, hogy ez az ige, amely talán megint csak kapcsolódhat ahhoz az előttünk álló szolgálathoz és feladathoz, amely előtt állunk. Szeretném, hogy egy kicsikét éppen arról a valakiről tudnánk elmélkedni és gondolkozni, és egészen személyessé téve pedig a mi személyes életünkben elfoglalt helyéről tudnánk gondolkozni, akinek a nevében itt vagyunk, és együtt vagyunk, és akiről szeretnénk bizonyságot tenni, és akiről reménység szerint szól mindannyiunk élete. Pál apostol, amikor Aténba érkezett, akkor azt látjuk a Bibliából, hogyha az egész történetet végigolvastuk volna, hogy igazából ebben a városban, úgy, mint hogy bármelyik más városban, ahol korábban járt, nem tudott másról beszélni, csak arról az Istenről, aki igazából az ő életét gyökeresen megváltoztatta. És tudjuk azt nagyon jól, hogy olyanoknak kezdett mindig először beszélni Istenről, akiknek volt valamilyen Isten ismeretük, valamilyen módon ismerték Istent, és elment a zsinagógákba, és ott kezdte fejtegetni, hogy valójában ki is az az Isten, aki az ő életét, mármint Pálnak az életét teljesen újjáteremtette, teljesen újjáformálta, hogy ki is ő valójában. Abban az ige szakaszban, amit most felolvastam, ez az Isten nagyon furcsán van megnevezve. Mert azt mondja Pál apostol, hogy amikor jártam és keltem a ti templomaitokban, akkor észrevettem egy Istent a sok közül, aminek az a furcsa neve volt, hogy az ismeretlen Isten. És Pál apostol azt mondja, hogy igazából én számotokra ezt az ismeretlen Isten szeretném hirdetni. És nyilvánvalóan érezzük azt, hogy amikor azt mondja Pál apostol, hogy ismeretlen Istenről van szó, akkor itt már nem olyan emberek vannak, akik rendelkeznek bármiféle ismerettel is Istenről, hanem olyanok, akik pogányok, akik teljesen távol vannak és teljesen távol voltak Istentől. Nem tudtak róla semmit, vagy csak maximum ennyit, hogy legyen egy ismeretlen Isten szobor. Mennyire perfekcionisták voltak az aténiek, senkit nem akartak kihagyni az istenségek sorából. Voltak olyan templomok, amikor az összes római birodalom föllelhető összes istene ott volt. De véletlenül ki nem maradjon egy Isten sem. Hát legyen egy olyan Isten, akit mi nem ismerünk, de hát ha Isten, ezért őt is tiszteljük. És Pál apostol erről az ismeretlen Istenről akar beszélni az aténiek előtt. És amikor készültem, akkor, és a Bibliában elég nagy betűkkel van szedve, gondolom a testvéreknek Bibliájában is ez az ismeretlen Istennek című mondat, hogy az embernek szinte kiszúrja a szemét. Valahogy ez elében jött az a kérdés, hogy vajon számomra, és vajon számunkra, itt vagyunk a gyülekezetben, mennyire ismeretlen Isten a mi Istenünk? Ez lehet egy nagyon ünneprontó kérdés, vagy lehet egy nagyon közhelyszerű kérdés is. Hogy lehet ilyet kérdezni egy imaházba, egy gyülekezetbe? De mégis szeretném, hogyha elgondolkoznánk ezen, mennyire ismeretlen számunkra, vagy mennyire ismert számunkra az Isten? Nyilván nagyon nagy baj van akkor, hogyha számunkra a mi Istenünk, akiben mi hiszünk, akinek a nevében együtt vagyunk, arra valamiából azt kell, hogy válaszoljuk magunkban, nyilván nem hangosan, de magunkban, hogy hát nem annyira ismerem ezt az Istent. Nem annyira ismerem a tervét, nem annyira ismerem a gondolkozását, nem annyira ismerem a vezetését, nem annyira ismerem a tanácsolását, a pásztorlását. Nagy baj, hogyha számunkra, akik itt vagyunk, az az Isten, akinek a nevében együtt vagyunk, ne talántán valahol ismeretlen Isten lenne. Pál apostol, ha ma itt lenne, én bízom abban mégiscsak, hogy alapvetően nem úgy szólna hozzánk, hogy az ismeretlen Istenről szeretne nekünk beszélni, bár az a kor, amelyben mi élünk, és amely korból és annak a hatásai alól ide érkeztünk Isten házába ezen a mai nyári vasárnap délelőttön, sokszor az az érzésünk, és nem alaptalan az az érzés, hogy ez a világ és ez a kor, amelyben élünk, ennek a világnak és ennek a kornak a számára az Isten, az az ismeretlen Isten. Az az Isten, akit mi követünk, akit mi hirdetünk, akit mi szolgálunk, és akinek a nevében együtt vagyunk, ennek a kornak és ennek a világnak a számára gyakorlatilag egy ismeretlen Isten. Van, akinek olyan szempontból is ismeretlen, hogy nem igazából tudja, hogy a Bibliában egyáltalán mi van. Lehet, hogy viszont a többségnek azért ilyen szinten ez az ismeretlen Isten ismerős, hogy a Bibliában néha lehet vele találkozni, néha lehet olvasni a nevét, néha lehet olvasni, hogy mit csinált ő, vagy mit tesz ő, de olyan szempontból mégis ismeretlen marad ez az Isten, hogy nincs olyan személyes kapcsolat Istennel, mint amilyen személyes kapcsolatra ő akar törekedni velünk. Az ima órán imádkoztunk már, ezért elhangzott ez a gondolat, hogy mennyire fontos az, hogy a mi Istenünkkel ne egy általános kapcsolatunk legyen, hogy tudjuk azt, hogy ő a Bibliában szerepel, tudjuk azt, hogy nagyjából milyen Isten, hanem egy személyes kapcsolaton alapuló Istenünk legyen, és Pál apostol erről beszél. Ma nagyon-nagyon sokan vannak körülöttünk olyanok, akik ebben a világban, abban az ismeretlenségben élnek Istennel kapcsolatosan, hogy nem tudják, hogy ki ő. De mi, akik itt vagyunk, Isten házában, hiszem azt, és bízom benne, hogy olyan kapcsolatunk lehet Istennel, és olyan kapcsolatunk van Istennel, ami például az Ószövetségben élő emberek közül csak nagyon kevésnek volt megadatva. Ő nekünk már nem ismeretlen Isten, hiszen tudjuk azt, hogy az igében is olvastuk, hogy ő az, aki a világot teremtette, és mindaz, ami benne van. Ő az, aki a mennynek és földnek ura, aki nem lakik emberkéz alkot a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint a hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Ezzel az Istennel lehet nekünk személyes kapcsolatunk. És ezzel a mai délután Isten igéje bennünket erre hív, ennek a megújítása, ennek a felelevenítésére, hogy olyan Istenünk van, aki ezt a világot teremtette, aki nem szorul ránk, de mégis tud rólunk, és ismer bennünket, és mindenben szeretne a mi segítségünk lenni. És az ige azt üzeni ma számunkra, hogy ezzel az Istennel, ami a világ számára ismeretlen lehet, de számodra és számunkra ismerős lehet, legyen személyes kapcsolatod, legyen személyes közösségünk. Mert ez az Isten mindenképpen ilyen kapcsolatra törekszik. A zsidókhoz írt levélnek az első fejezetében, tulajdonképpen az egész levél így kezdődik, ami Istenről szól, és azt mondja a zsidókhoz írt levél első részének első néhány verse, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindeneken, aki által a világot teremtette, ő Isten dicsőségének és kiszugázásának és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinkből megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Mondja ezt a zsidókhoz írt levél. Olyan Istenről van tehát szó, aki azt mondja önmagáról a Bibliában, hogy olyan Isten vagyok, aki igazából akarok szólni az emberhez. És akartam szólni mindig is az emberhez. Az Ószövetségben a proféták által, a végső időkben, amelynek mi is tanúi vagyunk, és mi is átélői vagyunk, azt mondja az ige, az ő fia által. Elküldte az ő egyetlen szülött fiát. Erre a világra. Azért, hogy életünk legyen, ahogy a Biblia legismertebb igeverse mondja, hogyha valaki hisz Istenben, akkor el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Elküldte az ő egyetlen fiát azért, hogy üdvösségünk legyen, és ez az Isten, az új szövetség Istene már, az az Isten, aki az Ószövetségben Izrael telelgette, de ez az Isten most itt velünk, mi velünk akar szövetségre lépni. Bennünket keres, bennünket szólít. Önmagát akarja felfedni, megfejteni előtted és előttem, hogy ne legyen számodra és számomra ismeretlen az ő lénye, az ő jelleme, az ő szeretete és az ő terve. Mennyire jó lenne, ha tudnánk hálásak lenni, testvéreim, azért, hogy ez az Isten ezen a mai délután is így keres bennünket. Az ismeretlenségből, az ismeretlenségeinkből, az ismertségbe akar belépni az életünkben. A Galata levelet tanulmányozzuk csütörtök esténként, és már foglalkoztunk ezzel a témával, amit itt Pál apostol az Istennel kapcsolatosan, illetve Jézus Krisztussal kapcsolatosan elmond, hadd kerüljön újra elő ez az egyetlen egy igevers. A Galata levél 4. fejezetének a 3. verse ez, ami tulajdonképpen erről beszél számunkra. Így mi is, akik mikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk követve szolgaságra, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvények alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk, mivel pedig fiak vagytok, Isten küldötte fiának lelkét, ami szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, aki pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Arról beszél itt Pál apostol ebben az ige szakaszban, hogy úgy küldte el Isten az ő egyszülött fiát, hogy az a szándéka volt velünk, hogy úgy várjon ismerté, hogy örökösévé is akar bennünket tenni. Örökösévé is akar bennünket tenni, hogy az Atya, amit elkészített számunkra a mennyben, azt amanapon majd, egy napon majd nekünk adja, amikor majd újra eljön. Így lép elénk a Bibliából a Biblia Istene, akiről azt látjuk, hogy szeretni akarja az embert. Nem azt nézi igazából, hogy hol és hogyan bukott el, hanem azt nézi, hogy hogyan tudna rajta segíteni. Hallottam egyszer egy történetet, nem tudom mennyire igaz történet ez, egy Brazíliában lévő kis falunak az egyik családjáról szólt, ahol a feleség gyermeket várt, és amikor ez a gyermek megszületett, akkor az édesapa váratlanul hirtelen meghalt. És ennek a fiatal édesanyának volt néhány választása, hogy mit csináljon a jövőben. Volt az az egyik választás, hogy a gyermekét, mivel nehéz körülmények között élt, odaadja valamilyen nevelő szülőnek, hogy neveljék őt föl. Másik választása az volt, hogy esetleg megpróbál férhez menni újra, és így fölnevelni a lányát. A harmadik variáció pedig az volt, hogy maga próbál neki gyürkőzni, és a maga lehetőségeivel, a maga erejével, a maga képességeivel próbálja a kislányát fölnevelni. Emellett a harmadik mellett döntött, és mindent megtett annak érdekében, olyan munkákat vállalt, plusz munkákat vállalt, hogy a kislányának meglegyen a mindennapi betűvő falatja, és tudja ruházni is őt. És amikor ez a kislány felnőtt és növekedett, úgy egyre inkább előjöttek ennek a lánynak az álmai, hogy mennyire jó lenne, ha be tudna költözni a városba, mennyire jó lenne, ha ott ő igazából rendelkezne autóval, szép házzal, jóképű férjel, és igazából ezeket a szívbeli leány álmait kezdte el egyre inkább dédelgetni, és amikor eljött az idő, hogy önállóvá vált, akkor elhatározta, hogy nem marad otthon abban a faluban, ahol felnőtt kislányként, hanem eljön a városba, és megpróbálja megvalósítani a szívének az álmait és vágyait. Azonban nagyon hamar rájött arra, hogy a város az nem arról szól, mint amiben ő eddig fölnőtt, ott nem annyi kapott szeretetet, nem annyira kapott megértést, sokkal inkább kihasználást, és nagyon hamar rájött arra, hogy azok az álmok, amiket ő lányként kergetett, az nagyon távolinak tűnnek, és egyre inkább távolodnak tőle. És volt a lehetőség, amely mégis egy kicsikét közelebb hozhatta az ő álmait, hogyha az éjszakai életbe veti bele magát, ezt is tette, és napról napra, hétről hétre másnak az ágyából kelt ki, és telt múlt az idő, és teljesen kihasználták, teljesen tönkrement. Az édesanyja néhány év után elhatározta, hogy mégis megpróbálja megkeresni a lányát, ezért összeszedte az összes pénzét, vette egy jegyet, ami a buszra szólt, és behozta a busz a városba, És mielőtt még neki kezdett volna keresni, azt sem tudta, hogy hol keresse, elment és egy csomó fényképet készített saját magáról. És ezeket a képeket fogta, és a hátuljára egy mondatot írt föl, és amely úgy gondolta, hogy talán lánya lehet, bement hotelekbe, bement különböző helyiségekbe, mindenütt érdeklődött utána, és egy fényképet hagyott ott magáról. Természetesen nem találta meg az édesanyja a nagyvárosban a lányát, ezért szomorúan elcsüggedve hazaindult. És egyik álmos reggel, amikor ez a lány kikelve az ágyból, egy idegen férfi mellől, egy hotel szobából jött le a hotelből, összetörve a szemei dörzsölte, mert sírt, mert teljesen kiégett, egyszer csak meglátta ezt a bizonyos fényképet. És amikor közelebb ment, akkor látta, hogy ezen a fényképen az édesanyja van. Gyorsan elvette, megfordította, és ez a mondat volt rajta, hogy nem számít, ki vagy, nem számít, mit csináltál, nem számít, hogy hol vagy, csak gyere haza. Ilyen a mi Istenünk. Így gondol rád, és így gondol ránk. És ismeretlen Istenként így gondol azokra, akik talán ma még azt mondják, hogy nem ismerem ezt az Istent. Számukra is ugyanaz az üzenet van, nem számít, ki vagy, nem számít, mit csináltál, nem számít, hogy hol vagy, csak gyere haza. Sok embernek ez az ismeretlen Isten ma is ezt próbálja üzenni. Gyere haza. Jézus Krisztusban, testvérek, mi bennünket az a megtiszteltetés ért, hogy Istentől megkaphattuk ezt a bizonyos meghívót. Megkaphattuk ezt a bizonyos képet, ami az ő képe, amelynek a megfordítását talán ugyanaz a szöveg volt, hogy nem számít, ki vagy és hogy hol vagy, csak az, hogy gyere haza. És mi ennek a hívásnak engedtünk, amikor döntöttünk ő mellette. És az a helyzet, drága testvérek, kedves gyülekezet, hogy az Isten újabb meghívókat juttatott el hozzánk. Ezeknek a meghívóknak a kiküldése a címzettek felé a mi dolgunk. Nem könnyű dolog ez. A vietnámi háború ideje alatt az Egyesült Államokban általában a katonatisztek, magasrangú katonatisztek feleségeinek volt az a nem könnyű feladata, hogy amikor a vietnámi harctélen meghaltak a katonák, akkor az értesítést a postások ilyen táviratokban küldték el, ilyen sárga távirat volt ez, amit mindig a katonatisztek feleségeinek az ajtajánál tettek le. És ahogy telt múlt az idő a vietnámi háborúban, úgy napról napra úgy szaporodott a gyászjelentéseknek a híre, és ezeknek a katonatiszt feleségeknek kellett elvinni a szintén meghalt katonák feleségeinek személyesen odaadva a gyászjelentést. Nem volt könnyű. Isten számunkra nem gyászjelentést ad, de meghívókat ad, oda teszi a küszöbünkre, és ránk bízza azt, hogy ezeket a meghívókat juttassuk el azok számára, akik számára még ismeretlen ez az Isten. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, olyan napok előtt állunk, és olyan hét következik az életünkben, ahol olyan gyermekek jönnek el, és az ő szüleik is majd, akik felé a meghívót Isten nekünk adja. És azt mondja, hogy te légy az, aki rólam, ezek az emberek számára még ismeretlen Istenként, de bizonyságot tégy rólunk, hogy ismert legyek az emberek előtt. Mert Isten szól. Annyira megragadó a tékozló fiú történetéből az, amikor az atyáról azt olvassuk, hogy ő nem csak egyszerűen várta a messzi vidékről majd csak hazajönni szándékozó fiát, hanem azt olvassuk, hogy amikor meglátta, hogy jön, akkor egyszerűen ott hagyott mindent, ha tetszik, levetette a méltóságát, levetette a mindenféle tisztességét, és rohant oda a fia elé, hogy átölelhesse azt, aki elszórta az örökséget. De ez az atya nem azt nézte, hogy kicsoda, nem számított azt, hogy mit tett, hanem egyetlen dolog számított, hogy gyere haza. És ez a fiú hazajött. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, azt gondolom, hogy Isten igéje a ránk jövő új hét tekintetében talán ezt a két szót szeretné a szívünkre helyezni. Ezt adjuk át hűségesen, ezt mondjuk el erővel, a Szentlélek erejével a gyerekeknek, a szüleiknek, hogy lehet hazajönni az Istenhez. Lehet hazaérkezni az Istenhez. Lehet ezt az Istent nem ismeretlenségbe tudni az életünkben, hanem lehet vele naponta járni, személyes közösségben lenni. Isten erre hív bennünket minden ige hirdetésben. Szétárja a karját, és azt üzeni, hogy gyere haza. Mert így szereti az embert, az elveszett embert az Isten. És jól, ha nem azt mondanánk, hogy jönnék én, de hát így, hanem jönnénk, mert ő vár. Egy kicsikét talán vicces történetet hadd meséljek el a testvéreknek, ami aztán a végén nem is lesz annyira vicces. Egy pszichiátrián zajlódott ez a történet. Volt egy beteg, aki egyik alkalommal, egyik reggel azt kezdte el kiabálni, hogy én vagyok a király, mindenki én előttem fog hódolni, mindenki engem fog tisztelni. És ezt üvöltözte végig, teljes torka szakadtával. Jött az orvosa, és mondta, hogy nyugodj meg, hallgassál, ne kiabáljál. És mondta, hogy de én vagyok a király, mindenki én előttem fog tisztelni, mindenki engem fog hódolni. És mondta magáét. És megkérdezte az orvos ettől az alsónadrágban az ágyán ugráló beteget, hogy hát mondd meg nekem, hogy ki mondta ezt neked. Hát az Isten. Folyosó végén megszólal egy mély hang, én nem mondtam. Ez egy pszichológiai történetként, vagyis egy ilyen pszichiátriai történetként nagyon vicces lehet. Talán naponta megtörténik ilyen. De hogyha jobban belegondolunk, hogy ma az életben hány ember gondolja magát így Istennek? Vagy hány ember gondolkozik úgy, hogy az Isten csak nekem jelenti ki saját magát? Akkor ez nem annyira vicces. Sokan Istennek képzelik ma magukat, azonban az az Isten, aki a Biblia Istene, ő teljesen más. És másként jelenti ki magát. Ezt kell nekünk elmondani. Ki a mi Istenünk? Erről kell nekünk bizonyságot tenni. Ki az az Isten, akit mi követünk? Mert ez az Isten nem ismeretlen. Nem akar ismeretlen lenni. Hanem ő kijelenti magát. Fölfedi önmagát. És annyira szeret bennünket, olyanokat, mint engem és téged, akiket a legdrágábbat adta. Akiket a legdrágábbat adta. Az egyetlen egyet. Az Istennek a fiát. El szoktam mondani mindig ezt a kicsit morbid történetemet. Egyik ilyen álmom volt egyszer. Még Tahit otthonban laktunk, és eszembe jutott az, hogyha imaház előtt ott baleset történt volna, és mondjuk egy olyan gyermeknek a balesete lett volna ez többek között, ahol szükség lett volna azonnali szívátültetésre, és mondjuk az imaház előtt történt, becsöngetett volna az édesapa hozzám, hogy hát mivel lelkész, hát azért mégiscsak tud és akar segíteni, hogy az én egyetlen egy lányomnak a szívét ajánljam föl az ő lányának, mit csináltam volna. Hát én, bocsánatot kérek, hogy kimondom, úgy elzavartam volna, hogy mit képzel. Az én lányomat én nem adom senkinek sem, meg a szívét sem. Bármennyire is nagyon sajnálom őt, de nem. És milyen úgy, az Isten nem így gondolkozik rólunk. Az Isten nem így gondolkozott rólunk. Amikor látta, hogy mibe kerültünk, látta, hogy mibe került az életünk, akkor adta, küldte az egyetlen egyet, a legdrágábbat. És ezt ajánlja nekünk, mert ez a legdrágább ma is él. Ott van az atya jobbján, És azt mondja a Biblia, hogy közben jár értünk. Közben fog járni értünk a jövő héten, a tanítókért, a segítőkért, közben fog járni a gyerekekért, és az ő szüleikért is. Az Úr adjon nekünk bölcsességet, erőt, hogy legyünk hűséges tanúi a mi Urunknak, hogyha lesznek olyanok, akik számára a mi Istenünk ismeretlen Isten, ez a hét hadd legyen alkalmas arra, hogy ismert és ismerős Isten legyen a mi Istenünk. Amen.